2018. április 17-én délben a Gazdaélet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazdaélet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdélyi Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából hamarosan gazdahíreket mondunk. Immár a Tatros Tejfeldolgozó és Értékesítő Szövetkezet vásárolja fel a tejet a gyímesi állattartóktól. László Jeremiás Miklós titkárral készült interjúnk.
Úgy, ahogy megalakult a szövetkezet, lassan nekifogtunk a nyástejet begyűjteni. Hál' Istennek van állatállomány. Most már csak középlokról és felsőlokról szeretnénk begyűjteni.
Majd az április közepén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk, a gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Március 2-án múlt 60 éve, hogy elkezdte műsorainak sugárzását a Marosvásárhelyi Rádió. Emlékperceinkben régi hangfelvételekkel idézzük a múltat. A rendszerváltás óta működik a Kelementelki Aranykalász Mezőgazdasági Társulás. Balogh Gyula elnökkel beszélgetünk.
Ezelőtt 27 évvel még nagyon jó állt Kelementelke a munkaerő viszonylatban, és ahogy visszaszolgáltattuk, mindenki nekifogott, komolyan dolgozott, és volt is eredmény.
A Felsősófalvi Kodáros Egyesület hagyományt teremtett a Palacsinta Fesztiváljával. Nyágrus László elnököt faggatjuk.
Valójában hagyományos palacsintához ragaszkodunk különféle tőtelékekkel, ezt vagy házi jellegű, vagy pedig vásárolt tőtelékekkel próbáljuk meg tömni, és az arra látogatókat megkínálni.
Ezt követően a marosvásárhelyi piaci árakat ismertetjük, majd elköszönés előtt műsorajánlóval jelentkezünk. Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen. Gazdahíreket mondunk.
Az Európai Unió 2020-ig adott türelmi időt arra, hogy Romániában befejeződjön a számítógépes kataszterezés, ezért a hatóságok megtesznek mindent, hogy beilleszkedjenek a határidőbe. Ezt túl lehet ugyan lépni, de azok a gazdák, akiknek nem térképezték fel területét, nem kapnak támogatást. A kormány támogatja a folyamatot, a községek polgármesteri hivatalainak május 7-éig kell kérvényezniük a pénzt az országos kataszteri és ingatlankezelő ügynökségen keresztül. Maros megyében a községek tulajdonában leginkább 2-es, 3-as és 4-es kategóriás területek vannak, hiányoznak vagy nagyon kevés az 1-es és az 5-ös besorolású föld. Országos premiernek számít az a talajgenerátoros jégeső elhárító rendszer, amely Szatmár megye 44 különböző településén és területén ezüst jodit párologtatásával űzi el majd a jégesőt. A pályázat összértéke 1,5 millió euró. Hasonló rendszer sikeresen működik már Franciaországban, Horvátországban és Magyarországon is. Romániában viszont Szatmár megye az első, ahol ilyen lesz működtetve. A Hargita megyei oltkészenléti felügyelőség újra a száraz növényzet égetésével kapcsolatos veszélyforrásokra és szankciókra figyelmeztet. Csak áprilisban 6 esethez riasztották a tűzoltóságot, összesen 3 hektárnyi területet égettek fel, illetve lángra kapott 40 méter hosszúságú kerítés is szerte a megyében. Ahhoz, hogy valaki száraz növényzet égetésbe kezdjen, erre vonatkozó engedélyt kell kapnia az illetékes polgármesteri hivataltól, illetve a környezetvédelmi ügynökségtől. Utóbbit egyébként csak abban az esetben adják meg, ha bizonyítottan olyan korokozók jelentek meg az adott területen, amelyeket csak égetéssel lehet elpusztítani. A hatóságok szerint azok, akik hivatalos engedély nélkül égetnek száraz növényeket, szemetet és éghető anyagot, 3000-től 6000 leig terjedő pénzbírságra számíthatnak, jogi személyek esetében ez büntetési tétel 25 000 és 50 000 lej között mozog. Ha valaki tüzet észlel, kötelessége megfékezni azt, vagy értesíteni a tűzoltókat, ellenkező esetben 1000 és 2500 lej közötti pénzbüntetést szabhatnak ki rá. A zöldség és a gyümölcs drágult a legnagyobb mértékben márciusban az egy hónappal korábban regisztrált árakhoz képest, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Az adatok szerint a gyümölcsök és gyümölcskonzervek 3,32%-kal, a zöldségek és zöldségkonzervek 2,21%-kal kerültek többe márciusban, mint egy hónappal korábban. Ezen belül a legnagyobb drágulást a friss gyümölcsöknél regisztrálták, a zöldségfélék közül a krumpliért kell februárhoz képest a legtöbbet fizetnünk. Másfelől voltak olyan élelmiszerek, amelyek olcsóbbak lettek, például a tojás vagy a cukor. Április 19-e és 22-e között újra megszervezésre kerül a Gasztropán Nemzetközi Sütőipari, Cukrászati, Gasztronómiai és Vendéglátóipari Megoldásokat és Technológiákat bemutató szakmai kiállítás. A 10. Gasztropán kiállításra Marosvásárhelyen kerül sor, ahol az iparág világszintű beszállítói találkoznak a szakma képviselőivel és az érdeklődőkkel. A kiállítók érdekes programokkal, innovatív technológiákkal és termékekkel várják a látogatókat a 4 napos kiállításra. Ismét sor kerül a Gasztropán versenyekre, megválasztják az év kenyerét és az év tortáját. A 10. évforduló alkalmából díjazzák az elmúlt 10 év Gasztropán versenyeinek összes nyertesét. A legszerencsésebb látogatók nem csak hasznos tapasztalatokkal és a kiállítók egyedülálló promócióival térhetnek haza, hanem ajándékokat vagy akár tanfolyamokat is nyerhetnek sorsolással. A kiállítás minden napján 14 órától tombola húzásra kerül sor. A kiállítást évente több mint 21 ezer szakmabeli látogatja. Mivel idén a kiállítás 4 naposra bővült, így várhatóan a látogatók száma az előrejelzések szerint meghaladja majd a 21 ezret. Április 22-ig lehet jelentkezni a 2. erdélyi magyar boriskolába, amelyre nem csak a szakmabelieket, hanem minden borkedvelőt várnak. A kelementelki Siménykúria pincéjében rendezett képzésen a résztvevők megismerkedhetnek a magyar szőlőfajtákkal, elsajátíthatják a borkészítés alapjait, és végigkóstolnak közel 80 féle bort. A nagy érdeklődésre való tekintettel 2 időpont közül is választhatnak az érdeklődők. Április 27-e, 28-a, valamint május 4-e és 5-e között is lesz boriskola. Jelentkezni a 0737 55 12 20-as telefonszámon lehet. Megismételem a telefonszámot: 0737 55 12 20. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan László Jeremiás Miklóssal, a Gyímes Középlokki Tatros tejfeldolgozó és értékesítő szövetkezet titkárával beszélgetünk az induló vállalkozásról. Addig Kovács András énekel, kísér Rózsa Béla és népi zenekara egy 1972-ben készült hangfelvételről.
László Jeremiás Miklós vagyok, Gyimes Középlokki lakósa, Tatros tejfeldolgozó és értékesítő szövetkezetnek a titkára.
Hogy jött az ötlet, hogy feldolgozott létesítsenek itt Gyimes Középlokon?
2011-ben alakult egy gazdaszövetkezet, több gazda is akarta, hogy alakítsunk egy ilyen dolgot, és kibéreltük a községi legelőket, és a területalapú támogatást arra fordítottuk, hogy felújítsuk a Gyimes középloki tejfeldolgozó üzemet.
Nagy az állatállomány? Lesz ahonnan nyers tejet begyűjteni?
A nyers tejet már most begyűjtjük, úgy, ahogy megalakult a szövetkezet, lassan neki fogtunk a nyers tejet begyűjteni. Hál' Istennek van állatállomány. Most már csak középlokról és felsőlokról szeretnénk begyűjteni. Középlokon most már csak mi gyűjtjük a tejet, és most nyersen értékesítjük.
Hány gazdától?
Körülbelül most 250 gazdától.
Mi a tapasztalat? A gazdák bővítik az állatállományukat, ahogy telnek az évek? Mert nagyon sok helyen arra panaszkodnak, hogy keveset fizet a tejfeldolgozó, mondanak fel az állattenyésztéssel, mert idősek a gazdálkodók. Mi a helyzet itt a gyímesekben? Most, hogy helyben gyűjtik, helyi feldolgozónak fogják majd adni, akkor a kedv az úgy megugrott, hogy megéri akkor állatot tartani, de gyakorlatilag saját magunknak adjuk el majd a tejet.
Hát igen, elsősorban azzal a célra jött létre ez a gazdaszövetkezet, ugye itt a gyímesekben nem nagyon van egyéb más lehetőség, gazdálkodásból kell megélni, és a szövetkezet is azért létre, hogy próbáljuk segíteni az embereket, hoztunk faj bikákat a községbe, kiadtuk gazdáknak, hogy az állatállomány minőségét is javítsuk, majd utána ez a minimis támogatással is rengeteg gazdát próbáltunk rávenni, és hál' Istennek elég sokan vásároltak most már 2 évben is így fajtiszta marhákat.
A fiatalok is kedvet kaptak az állattenyésztéshez, vagy még mindig a szülők és nagyszülők gazdálkodnak?
Vagyunk, hál' Istennek, elég sokan fiatalok is, akik foglalkozunk a gazdálkodással.
Nehéz gazdálkodni? Mert itt azért nem úgy kaszálnak, mint mondjuk Marosvásár környékén ott a Lapályba, hanem ide ki kell menni a hegy tetejére is egy kis szénáért.
Nehéz gazdálkodni, de itt ebbe születtünk bele, ezt szoktuk meg, ezt csináljuk.
Már tudják, hogy a gyárnak mi lesz a profilja? Milyen termékeket fog készíteni?
Friss terméket is szeretnénk, egy érlelt sajtot és egy félkemény sajtot, tehát egyelőre így van a gépsorba állítva.
Már tudják, hogy hol fogják értékesíteni a terméket?
Úgy szeretnénk, hogy nem egyből teljes kapacitással, kevesebbet, és akkor próbálkozunk betörni a piacra.
Itt a környéken azért már működik a szépvízi tejfeldolgozó is, kicsit távolabb a Keresztúri is. Kapcsolatfelvétel már volt-e a feldolgozók között, vagy ez is majd a jövő zenéje?
A szépvízi tejfeldolgozóhoz többször is voltunk áttapasztalat cserére, tehát ott is egy szövetkezet működteti, a két szövetkezet egyszerre indult, és összedolgoztunk akkor is. Remélem a jövőben is össze fogunk dolgozni.
Ez a beruházás, amit itt látunk, ez önerőből készült, vagy pályázati pénz is van benne?
Is. Először a pályázatot, amikor letettük, akkor nem lett nyerő, és akkor nekifogtunk a terveket, újra csináltattuk, és önerőből beszereztünk bizonyos dolgokat, önerőből javítottuk fel az épületet, akkor majd közölték, hogy mégis nyerő a pályázat, és akkor megint újra kellett tervezni az egészet.
Mekkora a maximális kapacitása? Mennyit tudnak termelni naponta?
A tervek szerint úgy van, hogy 1-8 óra alatt 6000 liter tejet.
És hogyha mondjuk több lesz a tej a keletnél, akkor bővítésben lehet gondolkodni?
Az épület megengedi a bővítést, de egyelőre úgy csináltuk, hogy a tejet 1-2 napig tudjuk tárolni, több tartályt raktunk be, hogy ha netán több tej van, akkor is tudjuk feldolgozni.
Hány munkatársal fog működni ez a gyár?
5-6 emberes lesz az egész, annál több nem kell.
Az elmúlt 4 percben László Jeremiás Miklóssal, a Gyimes Középloki Tatros Tejfeldolgozó és Értékesítő Szövetkezet titkárával beszélgettünk. A gazdák ereje az összefogásban van, becsüljük meg a még meglévő értékeinket. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Ma már nem lehet, hogy a szívem alá fejét.
Csíszer Anna énekelt, a következő percekben néhány április közepén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Ilyenkor április közepén a szőlő koratavaszi kártevői, a szőlőilonca, a kendermagbogár, valamint a szőlőlevélatka és a szőlőgubacsatka ellen szükséges permeteznünk. A szőlőilonca áttelelő hernyóinak, valamint az előjövő kendermagbogarak rügykártételét tudjuk ilyenkor megakadályozni. A levélatka és a gubacsatka kifejlett egyedei is ilyenkor kezdik telelő helyeiket elhagyni, már az új növényi részeket károsítják és a fakadó rügyekben szivogatnak. Virágzás idején csak a tafrinás levélfodrosodás fertőzésével veszélyeztetett helyeken szükséges védekezni az őszi barackosokban. Különösen akkor, ha a hűvös, csapadékos időjárás miatt a virágzás nagyon elhúzódik. A permetezésre az olyan kontakthatású szerves hatóanyagú vagy kombinált hatású gombaölő szerek közül válasszunk, amelyeknek nincs káros hatásuk a méhekre, nem befolyásolják a gyümölcs kötődését és nem fitotoxikusak. Méhészet közelében csak a reggeli órákban permetezzünk, amikor a méhek nem repülnek. Virágzás idején a medgyen a legnagyobb a monilínia fertőzésének veszélye. Bibére jutó konidiumai gyorsan csíráznak, rövid idő alatt virágpusztulást okoznak. Feltétlenül szükséges ellene permetezni, különben a termés jelentős részét veszíthetjük el. Elhúzódó virágzás, csapadékos párás időjárás esetén érdemes a permetezést megismételni, különösen akkor, ha a rövidebb hatástartalmú iprodion vagy vinklozolin hatóanyagú készítmények valamelyikét használjuk. A cseresznyét a monilíniának csak a gyümölcsrothasztó formája fertőzi, ezért permeteznünk nem kell a cseresznyefánál. Fehérbimbós állapotban a szilvánál megelőzhető a gombás betegségek kártétele. A stigminás levéljukacsosodás folyamatosan képzi konidiumait, amelyek már a fiatal leveleket fertőzik. Megkezdődik a polisztigmás levélfoltosság lehullott leveleken fejlődő ivaros szaporító képleteinek kialakulása és kiszoródása is. Ezek a korokozók a fejlődő leveleket fertőzik, a tafrinás gyümölcstorzulás korokozója a virágrügyek pattanásától a virágrészeket támadja meg. Permetezésre cineb, mankoceb vagy kaptán hatóanyagú szereket használjunk. Ha a hamvas szilvalevéltetű és a sárga szilvalevéltetű egyedeinek elszaporodását észleljük, a permetléhez adjunk rovarölő szert is. A diazinon hatóanyagú szer egyúttal a sodromólyok ellen is védelmet ad. A málnán rügyfakadást követően 3-4 leveles állapotban a vesszőfoltosságok elleni permetezést mindenképpen érdemes megismételnünk. Ilyenkor a didimellás vesszőfoltosság aszkospóra képződését, kiszoródását, fertőzését és az elziónés vesszőfoltosság konidiumainak fejlődését, csírázását tudjuk megakadályozni. A növényvédőszert úgy válasszuk meg, hogy egyúttal a leptoszférás vesszőfoltosság és a lehullott, fertőzött leveleken áttelelt mikoszferellás levélfoltosság fertőzésének megelőzésére is alkalmas legyen. A kontakthatású gombaölő szerekkel végrehajtott permetezést különösen nedves, csapadékos idő esetén kell gondosan végrehajtanunk. A permetlébe csak akkor tegyünk rovarölő szert, ha a málnamoly hajtás kártételét tapasztaljuk. Ha a hajtás végeken a kis málna levéltetű szivogató egyedeit látjuk, foszalon vagy diazinon hatóanyagú szerrel permetezzünk, mert ez ellenük is hatásos.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A gyümölcsleves sokkal finomabb lesz, ha tejfölben elkevert pudingporral habarjuk be. Kicsit savanykás, de mégis krémes, mintha tejszint is használtunk volna. Száraz kenyeret sosem dobunk el, hanem ledaráljuk prézlinek. A főtt tészta nem ragad össze, ha kiszedés előtt egy pohár hideg vizet öntünk a főzőléhez. Nem fut ki az olaj a hús sütésekor, ha egy parafadugót teszünk az olajba.
Azért, hogy a szó
Mátyás Judit énekelt, március 2-án múlt 60 éve, hogy elkezdte műsorainak sugárzását a Marosvásárhelyi Rádió. Ezért műsorainkban régi hangfelvételek segítségével idézzük a múltat. Emlékperceinkben ma egy 2008. decemberében sugárzott interjút forgatunk le.
Zodor Mihály, én voltam kémiás, most már nyugdíjas vagyok.
De azért még néha vállal munkát?
Nem vállalok.
Mivel telnek a nyugdíjas évek?
Gazdag, hogy mi tartunk egy tényt, itt egy csinálunk. Földekkel.
Van nagy földterület? Van, amit megkapálni, megmunkálni?
Nem, kapálom, már jelbécsizem.
Meg van minden felszerelés hozzá? Vannak gépek is?
Van traktor is, van veke is, van diszke.
Milyen volt az idei év? Jó termés lett?
Jó, első osztály volt.
Milyenek itt a földek? Jó minőségűek? Megterem minden?
Meg minden van, de kell első, havakosok. Itt minden harmadik napból kell első, másképpen elszaladik.
Mi termett az idén a földeken?
Kukoricát és búzát is.
Mi lesz a sors az állatokkal? Feleteti, vagy tudják értékesíteni is?
Adtam ebből, de mi van, hogy adjak ebből.
Az államtól a támogatásokat kérték-e, és kaptak-e?
Szóval kaptuk egy kicsit. Kaptam mi, jó fog.
Itt a fiatalok is gazdálkodnak, vagy csak a középkorúak, idősebbek?
Fiam, ugye a szolgálatban, sem menjem.
Az állatokkal ki foglalkozik?
Én foglalkozom.
És mit csinál a tejjel? Elviszik háztól, vagy beadja?
A háztól viszik el.
Itt most mennyi a tej?
2 lej.
Mondhatni nem is éri meg a gazdálkodás, csak teszik a dolgukat, mert megszokták.
Lenom, milyen foglalkozunk.
Amúgy más munkalehetőség mi lenne itt?
A szőlőkkel is.
A szőlősbe lehet szezonmunkást találni, amikor éppen kötözésre kerül a sor, vagy szüretelésre?
Meg tudok csinálni házilag.
És a borral mi lesz? Eladják, vagy megisszák?
Megvan a bor egy évtől a másikra.
Emlékperceinkben Zudor Mihály alsókarácsonyfalvi gazdálkodót kérdeztük. Az elhangzott interjú 2008. december 21-én került sugárzásra itt a Marosvásárhelyi Rádióban. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most Kibédi Sámuelt hallgatjuk. Kísér Duduy Lajos és népi zenekara egy 1982-ben készült hangfelvételről.
A jó bor megöregszik, megvén, nem szökik el a gyöny sora színél. Én is csak úgy szeretem, minél öregem, a lejány meg a 20-hoz közelek. Piros a bor, pirosabbak a lányok, tudom én, hogy mit írnak a szabályok. Fiatal lány, öreg bor, csúka kocintás, többet ér, mint az orvosi gyógyítás. Fiatal lány, öreg bor, csúka kocintás, többet ér, mint az orvosi gyógyítás. Fiatal lány, öreg bor, csúka kocintás, többet ér, mint az orvosi gyógyítás. Fiatal lány, öreg bor, csúka kocintás, többet ér, mint az orvosi gyógyítás.
Balogh Gyula, a Kelementáki Mezőgazdasági Aranykalász Társulásnak az elnök.
Hogy van az elnök úr, hogy itt nem verték szét a kollektív gazdaságot, és mindenki látta, hogy ha társulnak, akkor jobb eredményeket érnek el?
Ez elég nehéz probléma, vitatkozni lehetne rajta, de nem muszáj. Volt egy olyan sikerélményünk 1991-ben, mikor a 18-as törvény megjelent, akkor kezdtünk itten tárgyalgatni, hogyan is lehet megvédeni az, ami megvolt. Sikerült egy mezőgazdasági társulást összehozni a 36-os törvény értelmébe, amit tudjuk, hogy 1991-ben jelent meg. Így már 27 éve, hogy dolgozunk. A társulásnak van egy fontos célja, hogy a területek legyenek megdolgozva, mert jól lássuk, hogy vannak olyan vidékek, községek vagy falvak, ahol bizony nagyon sok terület maradt parlagon. Így mi elmondhatjuk, hogy azokat a teleket, amelyeket géppel lehet művelni, azok a 100%-ban megműveljük, és így a tagság, aki benne van a társulásban, azokra zsákot hozzák, és a földjök után van jövedelem. Így, hogyha a társulásban dolgozzuk a területeket, akkor nem kerül olyan nagy költségbe a termények előállítása. Az első években elég sok ilyen társulás volt, a végén mind megszűntek, felszámolottak. Nem könnyű, mivel az üzemanyag, a műtrágya, a vetőmagok, a vegyszerek, amit használunk, mert most már nagymértékben használjuk a vegyszerezést, ezeknek az ára napról napra csak növekszik. És van egy nagy meglepetésünk, hogy a megtermelt gabonának az ára mind helyben állnak. Nem mondhatjuk, hogy növekedés látható még most sem a következő években. A társulásnak még jövője van, csak egy nagyon fontos dolgot kéne megoldani, két-három község összetársulna, hogy egy olyan kis üzemet hozzanak létre, ahol a gabonát meg lehetne szállítani és tárolni. Mert itt van a legnagyobb baj, hogy az ősz mikor beáll, akkor bejön a csapadékmennyiség is, és nem olyan könnyű a gabonát tárolni abban az esetben, hogyha nagy nedvességgel takarítsuk be.
Elnök úr, mindenki tagja lett a társulásnak a kezdetekkor?
Örömmel mondhatom, hogy mikor megalakult a társas, a falu teljes lakossága a társulásban volt. A terület az nem a társulás tulajdona, hanem a tagoknak a tulajdona, és nekik jog van minden évben, a mezőgazdasági év megkezdésekor változtatni. Hogyha úgy döntött, hogy ő egyedül vagy a család próbál megdolgozni a földeket, vagy pedig kivesz árendába a földet, így alakult két ilyen kis gazdálkodó, aki 20-30 hektár földet megművel, árendába dolgoznak, még visszakérezkedtek, jönnek vissza a társasban, minden. Mindig az emberek kíváncsiak, és ezért próbálnak változtatni, hol jobb, de egy dolgot alá szeretnék húzni. A mezőgazdaság nem könnyű dolog. És ha nincs folytonosság, évre évre a földet megdolgozzuk, és termelünk, akkor mind nehezebb. És jövőre nézve ott lesz mezőgazdasági előhaladás, ahol csoportosan dolgozzák meg a területet. Mert a mezőgazdaságban dolgozók száma nagyon csökkent, kiöregedtek, kihaltak, a fiataloknak más elgondolásaik vannak, mert csak ugyan a mezőgazdaság olyan, hogy nem minden nap hoz pénzt, hanem az év közepén és az év végén hoz jövedelmet, addig kell legyen egy kis garancia, hogy a családot meg más költséget tudjon fedezni.
Ekkora az összterület, ahol gazdálkodik a társas?
Az összterület, mikor elindultunk, 410 hektár volt, mostan 310-320 hektár között mozog. Ebben persze benne vannak a legelők is, mert van állattenyésztésünk is, és az állatok nyáron kint vannak a legelőn, és ez is beleszámítódik az összterületbe. De szántóterület, amit dolgozunk, az 240 hektár.
A szőlőssel is beálltak a társasba, vagy a szőlőt azt mindenki, aki még műveli, az külön teszi?
A szőlővel volt egy más meglátásunk, hogy a szőlőt visszaszolgáltattuk mindenkinek, ha lehetett a saját régi területen. Nem is volt nagy probléma, amíg volt munkaerő, mert ezelőtt 27 évvel még nagyon jó állt Kelementerke a munkaerő viszonylatban, és ahogy visszaszolgáltattuk, mindenki nekifogott, komolyan dolgozott, és volt is eredmény. Itten volt egy olyan lehetősége a gazdáknak, hogy a társulás szolgáltatást csinált, amelyeken keresztül a permet levet kihordtuk a szőlőhegyben. Az a legnehezebb munka, és a legfontosabb munka a növényvédelem. Egy pár évig nagyon jól gazdáskodtunk, amíg bejött egy olyan dolog, hogy hiába termeltünk, mert nem volt értékesítési lehetőség. Nem azt mondjuk, hogy a bort nem szeretik az emberek, hogyne, nagyon fontos, mondjuk még egészség szempontból is, de egész nyáron a szőlő leköti, mert a szőlőnőben minden nap jó napot kell kívánni, másképpen nincsen szőlőtermés, és bizony sokan csalódtak, hogy volt eladó szőlőjük, nem volt vevő, és akkor nem jött ki a számítás, ezért visszahúzottak. És jött a generációváltás, ahol nem volt szakemberünk, mert a szőlő az egy mesterség, az nem van mindegy növénytermesztés. Nincsenek már olyan asszonyok, akik tudnak metszeni, fiatal asszonyok nem foglalkoznak. Még van egy pár, akit mondjuk itt a környékben el is visznek napszámban mindenhol, nem tudnak eleget tenni a kérésüknek itt a szomszéd is faluba, de sajnos ezenek a száma minden évben csökken. Valamikor még Magyarországra is és Szlovákába is busszal vitték innen a metszőket, most erre nem dicsekedhetünk.
Elnök úr, mi lesz a társulással mondjuk 20 év múlva, hogyha a fiatalok nem akarnak a mezőgazdaságban dolgozni, gépészeket vagy gondozókat lehet találni? Tehát tudják vinni tovább ezt, amit elkezdtek 90-ben?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Gépészeket mostan nem képezünk. Ezért egy nagyon nagy hiány van a mezőgépészek között. Nem is tudom elképzelni, hogy 10 év múlva lesz-e mezőgazdasági gép. Mert egy felkészített mezőgazdasági gépész az nem csak, hogy felül a traktorra és vezeti a traktort, hanem az kell tudja a mezőgazdasági gépeknek a beállítását. Mert nem lehet elképzelni, hogy mindenki fut a gép után. A mezőgazdász és a mezőgépésznek az a feladata, hogy traktorvezetés mellett ismerje a gépeknek a kezelését. Ez nagyon hiányzik. Mindig úgy volt, ami közös, ottan határozatok jönnek közösen. És megtörténik, hogy felszámolódik minden. De a földnek a megművelése, az csak közösen fog, vagy nagy parcellákon fog. Hogy milyen elnevezés kap, milyen határozatok jönnek. Hogy lesz ez a szubvenció is? Mi alapján lesz? Földterület alapján, termés alapján, mert legjobb volna a termés alapján. Minél többet termel, annál nagyobb a szubvenció. Így, hogy bizonyos területen kap egy bizonyos összeget, ez olyan serkentő, de nem biztos, hogy az a szubvenció értéke bekerül a mezőgazdaságnak a fejlesztésébe. Biztos vagyok, hogy nem csak Kelementelki, hanem a más községekbe is ki fognak alakulni nagyobb gazdák, akik majd felvállalják a falunak egyik részét, és megdolgozzák a területet. Nagyon kevesen vagyunk, én is már meg kéne pihenjek egy picit, de még minden évben még megpróbálom. És így telnek az évek, már a társasgazdaságot 27 éve vezetem, de én már 47 éve dolgozok a mezőgazdaságban. Úgyhogy gondolom, hogyha mindenki ennyit tevékenykedik, akkor lesz eredmény is.
Balog Gyula, a Kelementelki Aranykalász Mezőgazdasági Társulás elnöke válaszolt kérdéseinkre az elmúlt 8 percben. A mikrofont most Miklós Szilvia és Szilágyi Sándor veszi át.
Piros rózsaszál nyílt egy kertben, méz édes illat ár volt a kelyhen. Aki csak arra járt, csodálkozva megállt, mindazt mondta, jaj, de szép, gyönyörű ez a rózsa. Aki csak arra járt, csodálkozva megállt, mindazt mondta, jaj, de szép, gyönyörű ez a rózsa.
A rózsát az éjjel mind letörték, szívemet az szegény Isten. Azóta megre fáj, hiányzik a rózsaszál, nyugta nincsen. Verje meg, hol vagyát az Úr Isten. Azóta egyre fáj, hiányzik a rózsaszál, nyugta nincsen. Verje meg, tolva járt az Úr Isten. Azóta egyre fáj, hiányzik a rózsaszál, nyugta nincsen. Verje meg, tolva járt az Úr Isten.
Nyágrus László, a Felsősófalvi Kodáros Egyesület elnöke.
Idén immár harmadik alkalommal szerveznek Palacsinta Fesztivált. Mit kell tudni erről a Palacsinta Fesztiválról, mert most már egyre több helyről halljuk, hogy az emberek készülnek rá.
3 évvel ezelőtt megszületett az a gondolat, hogy szükség lenne a településen egy olyan jellegű rendezvény, aminek lesz majd gyökere, és a gyökere után pedig terjeszkedése, folytonossága. Magyarországi ismerősök pontosabban Derekegyházáról. Adták azt az ötletet, hogy ők már több mint 10 éve szervezik a Derekegyházi Palacsinta Fesztivált, és miért ne lehetne akár Felsősófalván. Úgy gondoltuk, hogy egy helyi, egy települési rendezvény, induljunk ki abból, hogy falunap, de valamivel több is legyen, és valami különlegesség legyen benne. És az első alkalomkor, mint a Felsősófalvi Tánctábor utolsó napján, záró napján megegyeztük a szervezőkkel, hogy miért nem lehetne egy kis standdal palacsintát sütni, meg a résztvevőket és az arra járókat megkínálni. Innen jött az ötlet, és úgy láttuk, hogy sikerült. Természetesen díjmentesen vihették el a palacsintát, adománydobozba, hogyha valakinek volt szándéka, akkor támogathatta magát az egyesületet.
De ilyenkor az alapanyagot ki biztosítja, aki süti a palacsintát, vagy az önkormányzat, vagy a Kodáros Egyesület?
Az első palacsinta napon egyesületi szinten volt a kezdeményezés. A tavaly és a tavaly előtt elsősorban önkormányzat, természetesen pályázat keretében az alapanyagoknak a nagyobb részét így próbáltuk beszerezni. Hiszen itt tavaly évben több mint 10 000 palacsintát sütöttünk meg, 50-60 önkéntes plusz amellett a szervezők. Tehát a tavaly év már, hála Istennek, így zárult. Mindamellett pedig minden egyes önkéntes, vagy ismerős, vagy éppen egy felsősófalvi néha-néha adományozott lekvárt, vagy különböző töltelékeket. Természetesen a nagyobb alapanyagokat, azokat egybe vásároltuk meg. A rendezvény keretében palacsinta sütő versenyt is hirdettünk meg. Valójában a hagyományos palacsintának a sütését vettük célba, de nincs kizárva, hogy akár az elkövetkezendőkben egy óriási palacsintának a megsütése, vagy merész gondolat, akár egy rekordnak a felvétele, természetesen ez nem egy könnyű feladat, de mind gondolatok bennünk vannak. Valójában hagyományos palacsintához ragaszkodunk különféle tőtelékekkel, ezt vagy házi jellegű, vagy pedig vásárolt tőtelékekkel próbáljuk meg tömni, és az arra látogatókat megkínálni. Természetesen a palacsinta fesztivál az nem csak a palacsintára szól, hanem különféle kulturális programokat, vetélkedőket, hiszen a szombati nap az mindig egy zenés ébresztővel kezdődött, amit Alsósófalva fúvós zenekara biztosított, és ezt követve pedig a déli órákba elkezdtük a sütést, és mindkét nap mondhatjuk azt, hogy 12-től körülbelül 12-ig volt a sütés. Ez hőségbeli kemény feladatnak bizonyul, de én úgy láttam, hogy az önkéntesek helytálltak, és remélem azt, hogy partnerek lesznek ez évben is.
Ahogy Csíkszentmiklóson kolbászból van egy nap egy évben a kerítés, akkor itt Felsősófalván palacsintából van még a kerítés is.
Igen, én úgy vélem, hogy azért egy érdekes, nem is kell olyan sok hozzávaló. Viszont ha több mennyiségről beszélünk, akkor azért van jelentősége. Én örvendek annak, hogy sikerült egy ilyen hagyományt teremteni, és ennek remélem azt, hogy az elkövetkezendőkben lesz hagyománya.
2018-ban mikor számíthatunk erre a rendezvényre?
Július 28-29-én tervezzük ezt megszervezni, és remélem azt, hogy nagyon sok érdeklődő lesz, és az érdeklődők mellett nem csak versenyzők, hanem turisták oda látogatnak, és megtisztelik ezt a rendezvényt, településünket a jelenlétükkel, és természetesen a kóstolással is.
És ilyenkor meghívás alapján jönnek a nők, akik sütik a palacsintát, vagy ajánlkoznak is, hogy én is szeretnék ott lenni?
Igen, érdekes, hogy első évben, amikor palacsinta napot szerveztünk, akkor az egyesület szűk köréből és néhány külső embert a tanügyből, de szűkebb ismerős körből próbáltuk ezt megvalósítani. Az első palacsinta fesztiválkor viszont már el kellett gondolkodni, hogy hogyan fogjuk ezt csinálni, és hogyan osztjuk be. Tehát egy felhívást, ha hozunk, az nem mindig elegendő. Tehát ismerjük a székely embernek a hozzáállását, hogy csinálja, de ő szereti, hogyha istálom, meg meghívom. Tehát én úgy vélem, hogy más szóval, modern szóval kifejezve, jó érzés számukra, hogyha megszólítsuk, megtiszteltetve érzi magát, hogyha részt vehet. Az első palacsinta fesztivál valahogy így volt. A második már néha volt olyan is, hogy viccesen szólítottam meg egy adott helyen bizonyos embereket, hogy hát te is részt vehetsz, és meglepően azelőtt hívott telefonon és jelezte, hogy igen, melyik nap jöjjek. Igyekezzük beosztani, hogy a két nap alatt milyen arányba kik vesznek részt, és nem mind nők, többnyire fiatalok, középkorúak, de voltak az idősebb generációban is, akik igyekeztek ott lenni. Olyanok is voltak, akik déli 12-től éjfélig próbálták sütni, természetesen kisebb megpihenésekkel, meg szünetekkel ott lenni és helyt állani.
Azt tudjuk, hogy a legjobb cukrászok és szakácsok azok a férfiak, csak nem akartam, hogy rám hördüljenek a nők, de kisütötte a legjobb palacsintát az elmúlt 2 évben a férfi vagy a nő?
A válaszom az lenne, hogy el kell jönni a rendezvényre, és meg kell kóstolni akár egy férfi által sütött, vagy pedig egy nő által sütött palacsintát, és majd lehet értékelni. Úgy láttam, hogy sok ügyes kéz volt, és csak tiszteletet tudok mondani, meg köszönetet. Én arra bíztatom a hallgatókat, hogy 2018. július 28-29-én tisztelettel várjuk ezen a rendezvényen. Jöjjenek el, látogassák meg településünket, és kóstolják meg a palacsintát.
Az elmúlt 6 percben Nyágrus Lászlót, a Felsősófalvi Kodáros Egyesület elnökét hallották, most Jakab Attila és zenekara muzsikál. Folytatásban a Gutenberg könyvesbolt kiemelt ajánlata. Ma Bruno Hespeller a Vadászat kézikönyve című kiadványt ismertetjük. Az elismert német vadászati szakember 265 oldalas könyve tömören, kellő alapossággal, jól áttekinthetően 12 fejezetben dolgozza fel a vadászattal kapcsolatos témákat, a 13. fejezet értelmező szakszótárt tartalmaz. A nagyobb terjedelmű első és második fejezet a vadon élő, vadászható és fontos, nem vadászható szörmés és szárnyas vadfajokról szól. A további fejezetek a mezőgazdasági termelés és erdőgazdálkodás alapvető folyamataira, a vadászterületek kialakítására, a növény- és állatállomány ápolására térnek ki. Önálló fejezetek foglalkoznak a vadászkutyákkal, természetvédelemmel, vadászpuskákkal és a vadászati hagyományokkal. A könyv tartalmazza a magyarországi vonatkozásokat és magyar jogszabályokat is. Hiánypotló, hasonló jellegű könyv nincs a magyar könyvpiacon. A könyv megvásárolható a Gutenberg könyvesboltokban, Csíkszeredában a Petőfi Sándor utca 4 szám, Székelyudvarhelyen a Mártonáron tér 8 szám, valamint Marosvásárhelyen a Rózsák tere 56 szám alatt, ahol az áprilisi könyvbarát kedvezmény keretében 10-25%-os kedvezménnyel kínálják, a Móra könyvkiadó, a Saxum kiadó, a Sziget kiadó, a Gutenberg kiadó és a Pálász Akadémia könyvkiadó könyveit.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a Marosvásárhelyi Rádió.ro címen.
Ha érdemesnek tartják, továbbra is tetszik-eik és osszák meg műsorunkat a Facebookon, a Sármási Bocskai János profil alatt. Hűséges hallgatóinkat az április 24-i sorsoláson jutalmazzuk. Addig is, ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, küldjék el levélben vagy e-mailen.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Most kérem, hallgassák meg piaci körképünket.
Marosvásárhelyi piaci árak itt a Gazdaéletben.
A krumpli kilója 1,50 bani és 2 lej, a fehér káposztái 2,50 bani, a savanyú káposztái 4 lej és 5 lej, a fehér hagymái 2,50 bani és 3,50 bani, a vöröshagymájé 5 lej és 6 lej, a fokhagyma kilója 18 lej és 20 lej, a dukhagymájé 5 lej és 8 lej, a zöldhagyma kötése 1,50 bani és 2,50 bani, a hónapos reteké 2 lej és 3,50 bani, a friss fokhagyma kötése 2 lej, a karolábé darabja viszont 4 lej. A paprika kilója 10 lej és 12 lej, a paradicsomé 7 lej és 12 lej, az uborkái 8 lej és 10 lej, a fekete retek kilója 5 lej és 6 lej, a gomba kilójáért 12 és 14 lejt kérnek. A petrezselyem zöld és friss kapor kötése 1 lej és 2 lej, az erdei saláta csomója 2 lej és 3 lej, a csaláné 2 lej, a petrezselyem kilójáért viszont 4 lejt és 8 lejt kell fizetni. A szemes paszulyi tere 10 lej és 12 lej, a spenót kilója 7 lej és 10 lej, a murok kilójáért 2 lej 50 banit és 3 lej 50 banit kérnek, a celler gumó kilójáért 5 és 7 lejt, a tojás darabja ezen a héten 70 bani és 1 lej 20 bani, egy fej saláta 2 lej és 3 lej. Az alma kilója 3 lej 50 bani és 4 lej 50 bani, a körtéjé 8 lej és 10 lej, a szöllőjé 12 és 14 lej, a dióbél kilója 35 és 40 lej, a tehén sajté és a jútúrójé 22 és 27 lej, az ordájé 20 és 27 lej, a tejlitere 3 lej. Az árak tájékoztató jellegűek, az árak ingadozását a piac szabályozza. Bodó József énekelt. Jövőkedden itt a Gazda Életben a hasznos információk mellett a Gasztropán nemzetközi sütőipari, cukrászati, gasztronómiai és vendéglátóipari megoldásokat és technológiákat bemutató szakmai kiállításról számolunk be. Holnap ugyanebben az időben az Agrárgazda című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órától a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. A Gyimes Völgye férfi kórus magyarországi koncertkörútjáról számolunk be. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Kovászna megyei Komandóról hallhatnak. Perceken belül híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. A Mező Sámson Dicitera zenekar muzsikált. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. Bárdosi Ildikóval búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket. A viszonthallásra.